Füles bagolyolvasó, Bródy Sándor, a szamár halála, a király sírokat, a híres makré sziklasírokat, ment megnézni az egész társaság. Én lent maradtam a völgyben, egy öregecske szamár társaságában. Csak finomságokáért mondom, hogy völgyben, igazában füvesárok parton, ahol szépen leültem és onnan néztem, hogy az Ázsiát járó hajó egész társasága, kapitányaival és zenebandájával mint mászik fölfelé a nevezetes sziklajukakhoz. A kikötő falu lakossága utánuk és velük, úgy szólván egyedül maradtam a hozzám különben teljesen idegen szamárral és egy nyomorék fiúval, aki csak vízszintesen tudott csúszni, fölfelé nem. No, szóltam a kettőhöz, heveredjünk le és ne szégyeljük, hogy nincs bennünk archeológus szenvedély. A királyokat minden esetre tisztelni kell, úgy látszik igen sok ideig még, de engem legalább jobban érdekel egy pelenka baldahinos fabölcső, amelyben egy paraszt gyerek élni kezd, mint az összes makri császársírok, ahol a legtekintélyesebb uralkodók behaltak és eltemetkeztek. És önök hogy gondolkoznak önök? A gyerek leheveredett a lábaimhoz, a szamár tisztesség tudóan állva maradt, megkísértette, hogy a fülét hegyezze és a kedvnek bizonyos hangját hallatta, egy hangot, amely semmiben sem különbözik attól, amelyet egy magyar, porosz, francia, szóval bármely nemzetbeli társa hallat. Miért ez állatok és a többiek is, kozmopoliták? Nem tudom, megvessem-e őket, vagy irigyeljem. A nyelvkérdés, amely megbolondította az embereket, náluk végleg el van intézve. A szamaracska, elég az hozzá, láthatólag meg volt elégedve, hogyha véletlenül és unalomból, de szóba állottam vele. Már délelőtt láttam különben is, sétált a bazárban, ő döngött az utcákon, senkihez sem tartozott, még csak végig sem vágtak rajta. Teljesen elöregedve, hivatalát vesztette és e fatalista nép sorsára hagyta, pusztuljon el magától. Minden valószínűség szerint már régebben járhatott munka és kenyér nélkül, hajléktalanul, kínálkozhatott is, de alkalmasint végignézték, lenézték, vagy tudomásul se vették. Neki a szívességet, hogy tarkón kólintsák, nem tette meg senki, mert rajta kívül kinek lett volna ebből a legkisebb haszna is. Ha csak valami maradt volna utána, épp egy darab bőr, egy csiket csengő fél patkó. Kiölök nélkül, kiöl jóságból, intettem az ázsiai fiúcskának, mit mond az állathoz? Vállat vont, ismeri-e és vajon tudja-e, hogy mit keres itt? A gyerek elutasította magától az ismerettséget, viszont a szamár tekintetén, ahogy a heverésző fiút nézte, meglátszott, jól ismerik egymást. Menjen el, hagyjon békét, szóltam én is az elzüllött lényhez, aki körülöttem szaglászta a füvet, vagy valami alkalmas helyet keresett valamire, vagy enni kívánt. De ez utóbbi nem ment, az akságtól reszketett a szája és a fű megcsiklandozta az orrát és kisiklott. Mit csináljak ezzel? Csak nem kaszálhatok a számára, távol honomtól, az ázsiai tengerpartján. Egyáltalán, mit kíván tőlem? Semmit. Ott állott előttem a szamár, köszvénye teljes pompájában. Mint ahogy lorchattam ről, Pitt Vilmosról, mondja Lord Macaulay. Bizonyára leplezni kívánt a gyengeségeit, de nem lehetett többé. Még a patája is föl volt dagadva és a lábain göbök voltak, mint a vénreves fákon. Szomorú, és kevés, ősszőr borította testét, amely csupa horpasz. A nagykor és a sok munka teljesen elrajzolta, fajtájának kecsességére nem emlékeztetett rajta többé semmi. Ez a tönkremenés szinte humoros volt már és ezt érezhette valami részeg muzulmán, a megkopott farkára színes rongyal virágot kötött és a szerencsétlennek nem volt többé annyi ereje, hogy az alkalmatlan, és rosszul helyezett, virágot magáról lerázza. Csapkodta, hiába, no, mi lesz, nem engedett, közelebb botorkált hozzám, valamit akart, az bizonyos. Nem lehetetlen, hogy föl akart szólítani, effendi. Ülj föl a hátamra, mégiscsak ülj föl és menj föl a többivel a makri királysírokhoz. Tudom az utat, igen sokszor voltam a királysíroknál. Semmi kartársam nem volt annyiszor. Ha rossz a lábad, szállj föl, ne vessed meg a hátamat, csak látszik olyannak. Szó, azonban lehet, hogy nem is akart fölkínálkozni, hanem csak egyszerűen barátkozni akart velem, a mesztelen arcú emberiség egy szerény tagjával, akiben fölismerte a jó publikumot. Itt már nem áll vele szóba senki, de az idegen nem tudja, mi történt vele, ki és lemaradt. Társadalmon kívüli állapotba került, pedig megszokta és megszerette a mulatságos és hóbortosok nélkül siető fajtát, amelyet a hátán hordott és a faránát annyiszor leejtett. Az emlékei, a fantáziája, a pszichéje teljes volt még, a feje nem ment össze. Inkább nagyobb lett, a tekintetében is benne volt az élet nagyszerű, és úgy látszik szívtől és izomerőtől, független zsenialitása. Megijedtem tőle és megijedtem magamtól, ez ugyanaz a nézés, mint, ami az elzüllött öreg Rembrandt szeméből villan ki egy önarcképén, amelyet az élete utolsó évében festett. amikor az amszterdami kocsmákból már kidobták, mint részek paralitikust, amikor már a második felesége megcsalta, a fiával. Miután mindennek vége volt, még csak egy fejet tudott festeni, aranyturbánost. Megsimogattam a szamár fejét. Nagyon helyeselte, felszólítottam a nyomorék kisfiút, hogy pénz ellenében ő is ezt cselekedje, sőt egy kis év akarja is meg, de nem a sebes helyeken. Egy óriási dolgó dolgozott rajta e pillanatban. Ez az egy követte, el nem hagyta egy kevés keserű laput is téptünk neki és néhány maroknyit a masárga pampuka virágból, amely szintén nemzetközi. Mindenhol otthon van, szerte a világban. A szamár nagyon meg volt elégedve, de még mindig nem teljesen. Még mindig várt valamire. Itten gyorsan elhatároztam magam és az összezsugorodott lábú gyereket felültettem a szamár hátára. Ez az hajrá Szófel, a gyerek sikoltva kacagott és belekapaszkodott az őssörénybe. A szamaracska trabba kezdett, de csak kezdett. Köszvénye teljes pompájában, a lába semmi ritmikus mozgásba nem ment bele, a háta se bírta, valósággal besüppett. Csak a feje volt épp, az kívánta még a kívánságot. Le kellett venni a gyereket, aki virulva a boldogságtól, hogy mégis csak szamaragolt, és egy ezüst pénzdarab birtokában, hazacsúszott a porban. Magam maradtam, a szamár is elődöngött mellőlem, ment lefelé a virágos árokparton. A társaság is megnézte ez alatt a királysírokat és a falval egyetemben jött lefelé a völgybe. Elébük mentem és esteledett, amikor megint az árokparthoz értünk. Itt mégiscsak félreléptem néhányat, hogy megnézzem, hová lett Uri gróf. Az első percben így neveztem el magamban, nem tudom miért. Az aksza maradt a hajózenekara valami majesztétikus operából, a királysírokhoz illő, nagyon komoly és méltóságos marsot fut. A szamár megtalálta a maga helyét, egy vadnarancsfa tövében ott feküdt, lábaival az égnek meredve. Egy óra is alig múlott, és az alatt történt meg az egész, a kívánatos félreeső csinos helynek a kikeresése és a halál. Vagy talán csak alszik a lábai miatt így szokott aludni? Szólítottam. No, Urik, mi történt? Megérintettem. Merev és hideg volt. A fekete dolgó is elment a sebéről. Ellenben az internacionális pitypang virágok, meg más közönséges, de bársony puha lapuk engedelmesen feküdtek alatta. Naplemente azonban nem volt, mert még nem érkezett el az ideje. Ellenben friss, finom szél kelt a tengerről, a jaffai öbölből, ahonnan minden zarándokok indulnak Jeruzsálembe.